Itt a kezemben tartom ezt a könyvet, és eddig teljesen ismeretlen volt számomra. Már ugye színészként amúgy is idegenkedtem mindenféle olyan gazdasági kérdéstől, én úgy gondoltam, hogy művészemberre nem tartozik ez. Hát aztán persze az életben mindig kiderül, hogy dehogy nem tartozik. De úgy is gondolom, hogy nem is értek ezekhez a dolgokhoz, és akkor a kezembe került Takács Péter Menedzser Kalausz című könyve. Kinyitottam, és olyan dolgok voltak benne, ami, hogy úgy mondjam, a művész szavaival élve, a szívhez közel álló dolgok. Teljesen személyes, és szíve gyönyörködtető ennek az összefüggés rendszere, amelyben a könyvben található. Én arra gondoltam most, ha már nagyon sokszor elhangzik a hármas szám ebben a könyvben, hogy három dologról beszéljünk. A borítóján található három dologról, Takács Péterről, Menedzser Kalauzról és a vállalkozások organikus szemléletéről. Most nem mennék bele az összefüggéseibe.
Kezdjük
a szerzővel.
Kezdjük abban a sorrendben, igen, ahogy elmondtad. Hát először köszönöm, mert ilyen szép szavakat még erről a könyvből soha nem hallottam. És ez érdekes így megfogalmazva, mert eddig akikkel dolgoztunk ezzel a könyvvel, vagy ezzel az anyaggal, azok többnyire vállalkozók voltak, vagy legalábbis ebben a témában érdekeltek, és talán te vagy az első, aki nem érintettként is kezébe vette a könyvet, vagy legalábbis visszajelzést adott. De örülök neki, hogyha így látod. Mert erről, tulajdonképpen erről is van szó az egészben, és ez az én életem is, hogyha itt most magammal össze tudom kötni, hogy az egész életem arról szólt, hogy mindig az ember próbálta visszaállítani a jogaiba. És mivel én az egyetem után rögtön vállalkozóként kezdtem el dolgozni, és a gazdasági területen tevékenykedtem 89 előtt is, és utána is, azt azért eléggé láttam, hogy itt valami nem stimmel az emberrel és az embernek a kezelésével, mindazt a sok visszaélést és azt a sok anomáliát, ami a vállalkozások és a gazdaságnak az emberséges működésével, azt, hogy ezt nem kell sorolnom. És aztán az a szerencsém volt, hogy egy holland barátommal, akinek egyébként ezt a könyvet dedikáltuk, és egy Lex Boss nevű barátommal összetalálkozva sikerült megismerkednem ezzel az organikus szemlélettel, és akkor gyakorlatilag az egész életemet ennek szenteltem. Tehát én 11 évvel ezelőtt abba hagytam a gazdaságban való tevékenykedésemet, addig egy német cég, magyarországi leányvállalatának voltam a menedzsere, és akkor úgy gondoltam, hogy azt, amit megtanultam, amit tudok, és amit később megtanultam, azt valahogy át kell adnom a vállalkozásoknak, és gyakorlatilag egészen a közeli napokig tanácsadóként és szervezetfejlesztőként dolgoztam.
Na igen, ez nagyon jó végszó erre. Ez a szervezetfejlesztés. Ugyanolyan, megpróbálok ugyanolyan példát, egy paralel példát találni, hogy a vállalkozások ebben a különösen rendszerváltás utáni időben, amikor ez szóhasználatba keveredett ez a dolog, a különböző tréningek és ilyen ügyek között érünk, és mindenki azt mondja, és mindenki azt állítja, hogy hát az a rendszer, az a szemlélet és elmélet, amit ő tanít, az biztos a szebb jövőt jelenti, és biztos az az egyetlen lehetőség arra. Mi az, amit mondhatunk, hogy nehogy esetleg ugyanezt érezze a hallgató, hogy ja, hát igen, kérem, itt van egy ember, és azt mondja, hogy ez így jó, hát ilyet már hallottunk. Mi a különbség?
Hát ez biztos, hogy hallottuk, sőt, nem csak, hogy hallottuk, hanem ilyenek is vagyunk. Ugye ennek az egésznek pont az a lényege, és ezért is emeltem ki ugye azt a harmadikat, amit mondtunk, hogy ez egy szemlélet. Itt nem arról van szó, hogy egy elméletben megpróbáljuk megmagyarázni azt, hogy egy vállalkozás hogyan működik, hanem azt mondjuk, hogy egy vállalkozás, mint egy emberek által létrehozott közösség, úgy működik, ahogy azt az ő létrehozója létre tudja hozni. Tehát az ember a szociális formáknak a teremtője, és egy forma az a teremtőjének a képére jön létre, azaz egy közösség az ember tulajdonságaival rendelkezik. És most mi, vagy ebben a könyvben én azt szeretném bemutatni, hogy ezek a tulajdonságok, ezek hármasak, és nem egyek. Mert eddig a háromból csak azt az egyet láttuk, hogy gazdasági tevékenységet folytat egy vállalat, vagy egy közösség, aki ilyen tevékenységre jött létre. Én meg azt mondom, hogy igen, ez egy nagyon fontos része egy vállalatnak, de emellett még van két másik terület, amivel foglalkozni kell, és amit ugyanúgy meg kell látni, mint a gazdaságit, és ha ezeket meglátjuk, akkor jobban tudjuk működtetni. És ez a három terület, ez mindig is benne volt. Tehát azért, mert nem láttuk, azért benne volt. Tehát most itt korábbi beszélgetésekben ugye szóba került a Galilei is, hogy amit ő mondott, az független attól, hogy mi a valóság. Tehát most, hogy forog-e a Föld vagy nem, az nem attól függ, hogy mi mit mondunk. Tehát a vállalkozások azok mindig három részből álltak, csak eddig egyet láttunk belőle, és ezért működtünk olyan betegen, amilyen betegen működünk, és én úgy gondolom, hogy azzal, ha látjuk a többi részét is, akkor egészséges tud lenni. És akkor jönnek a módszerek, hogy mit tegyünk az egyikben, a másikban, a harmadikban, ahhoz, hogy működjön, de az már egy másik könyvnek a...
És a ez fel. Egy új szemlélet?
Nem, hát az az igazság, hogy ez egy ősi dolog, ugye az, hogy az ember három része, és az már a test, lélek, szellem megfogalmazásában is benne van. Gyakorlatilag ez ugyanaz a hármasság, mint amiről most itt beszélünk, azzal a különbséggel, hogy nyilvánvalóan, amit a vallás akkor megfogalmazott, az most ugye ebben a formában, ugye itt nem...
És feszültségek, különösen a bizonyos zsinatok
tekintetében, igen. És ugye ez is érdekes, attól, mert a zsinat azt mondta, hogy az ember csak két részből áll, attól az ember nem változott meg. Ugye, tehát akkor egyszer csak egyet nem néztünk, és ettől kezdve nyilvánvalóan az ember és az ember kezelésével kapcsolatos dolgaink, azok betegek lettek, mert ha valami három részből áll, és csak kettővel foglalkozunk, akkor az ott nem lehet egészséges tevékenység. És mivel a gazdaságban is azok az elméletek, amik ugye a gazdasági tevékenységet megalapozták, ugye, amit a Taylor hozott, ő is csak a vállalkozásoknak a gazdasági részét látta, ezért 100 éven keresztül nem vettük észre a másik két területet, miközben persze voltak próbálkozások arra, hogy itt is, meg ott is valamit csináljunk, és igazán ennek az organikus gondolkodásnak a megjelenésével az a 70-es évek második felében egy holland Leefgood nevű tanácsadónak a nevéhez fűződik, ezzel jelent meg ez az ősi tudás most úgy, hogy a vállalkozásokra is megfogalmazható, illetve ráhúzható módon a miénk legyen.
Említetted Lex Boss.
Lex Boss.
Ővel személyes kapcsolatban.
Igen.
Vagyis igen. Voltál?
Hát ő sajnos tavaly eltávozott közülünk, de hosszú éveken keresztül én is jártam ki hozzá Hollandiában, ő sokszor volt Magyarországon, előadásokat tartott, könyvét is megjelentettük itt magyarul, egy-kettőt, amit tudtunk. De ő egy nagyon nagy formátumú, egész életében tanácsadóként dolgozó ember volt, aki egész nagy vállalatokkal, tehát Shell-től kezdve, hogy a nagy ismert holland cégeken keresztül, biztosítókkal és mindenféle nagy cégekkel dolgozott, és próbálta ezt a szemléletet megvalósítani, és nagyon sikeresek azok a cégek, akikkel ő dolgoztak, illetve akikkel ez a társaság, ez a holland tanácsadó cég dolgozott.
És Magyarországon, hogy látod ennek a felé való hajlandóságot, tehát hogy mennyire képviseltetik magukat esetleg ilyen tanácsadásokon a cégek vezetői, vagy pedig egyáltalán van erre itt táptalaj? Hát, hogy ez most itt egy nagyon nehéz ügy.
Hát talán az utolsó szavathoz kapcsolódik, hogy ez azért nehéz ügy, mert sajnos ez egy kicsit az én személyes megváltozásommal is össze van kötve. Mert a régi szemlélet, amelyik csak az egyet látta, a gazdasági tevékenységet, az arra a hierarchikus formára épül, amire egyébként az egész társadalom is épül, hogy van fönt egy ember, aki megmondja, hogy mit kell csinálni, és a többiek meg szépen megcsinálják azt, amit fönt kigondoltak. Na most, ha én rájövök arra, hogy egy vállalat nem hierarchikus felépítésű, hanem az a hármas tagozódása, ez egy vezetőtől más feladatokat lát el, tehát a vezető az nem a feje a cégnek, hanem a szíve, és a szív az nem gondolkodik, az mindenkinek annyi vért ad, amennyit kell, az nem mondja azt, hogy te hülye vagy, bal lábam, és ezért nem adok neked vért, mint amit esetleg egy vezető megcsinál, amikor a fejével csinál, gondolkodik. Azaz nekem vezetőként is meg kell változnom. Ettől aztán, még ha szimpatikus neki is a dolog, és amikor beszélünk róla, akkor nincs ellenvetése. Tehát azt mondja, hogy igen, ez így van, mert látom, én is ezt látom nap, mint nap, de amikor meg kell csinálni, akkor folyamatosan akadályokba ütközünk.
Ez úgy hangzik, mint hogyha gondolkodnánk valahogy, de közben mégiscsak mellettünk van egy másik gondolkodás, ami élőszerű, igen. Hogy most ezt az organikus szót magát is használjuk, és ez szerint itt évtizedek alatt egy úgynevezett halott gondolkodás eredményei, azok a szervezetek, vagy azok a vállalatok, vagy ezek a gazdasági formák, ez lehet, mondhatok ilyen, nem akarom minősíteni ezt, de most a szavaidból ez úgy hangzik, hogy hát teljesen egyszerű a terminológiája, hát hiszen olyan szavakat használunk, ami a mi magunk emberi mindennapi életével kapcsolatos, tehát magunkra vonatkoztatunk mindent, lehetséges, hogy vissza lehetne állítani az emberi tevékenység mögé az embert, mert most ez úgy hangzik. Mert hogy nem volt ott.
Hát ott volt, csak nem vettük róla tudomást, tehát úgy tekintettük az embert, mint egy kis fogaskereket egy gépben, és elfelejtettük, hogy nem csak pozog az ember, hanem érez is, és gondolkodik is. És ezeket is magával viszi, tehát amikor éppen megyek reggel a munkahelyemre, akkor nem csak a munkavégző képességemet viszem el magammal, hanem az érzéseimet és a gondolataimat is. Így aztán, hogy tanácsadó elmegy egy vállalathoz, és a vezetővel beszélget, akkor 100 problémából 101 abból adódik, hogy az emberek éreznek és gondolkodnak. Tehát soha nem az a baj, hogy gazdasági téren van probléma, hanem hogy miért gondolkodik ez így, meg ez miért nem szereti azt, meg miért sír, meg miért ilyen, meg miért olyan. És ha ezeket megoldjuk, hirtelen ez csak a gazdasági tevékenység is jól megy, ugye? Ez a szimpátia, antipátia, szeretem, nem szeretem, tetszik, nem tetszik, ez befolyásolja a gazdasági tevékenységet. Tehát ha a másik két területet is látjuk, és azt a helyére tudjuk tenni, akkor hirtelen a termelékenység, maga az eredményesség, a hatékonyság minden óriási mértékben nő. És ez számtalan példa igazolja, hogy abban a pillanatban, ahogy az egészséges életműködés helyreáll, magától elkezd a gazdasági eredményesség javulni. Hát hiszen, ha én beteg vagyok, sokkal kevesebb súlyt tudok fölemelni, mint ha egészséges vagyok. Tehát ha én érzelmileg mondjuk ki vagyok, mert nehogy Isten meghalt egy rokonom, vagy valami rossz hírt kaptam, nyilván kevesebb súlyt tudnék fölemelni, vagy rosszabbul teljesítenék egy sportversenyen, mint ha én érzelmileg jó állapotban vagyok. Ugye hát ezt minden sportot ismerő ember pontosan tudja. Ez ugyanígy van. Ha nincsenek jó gondolataim, jó cselekedetetek sem tudok végrehajtani. Hát ha azt tudom megcsinálni, hiába ő akarok valamit csinálni, nincs gondolatom, hogy hogy kell, nem megy. Azaz, ez a három, ennek a háromnak az egysége szükséges ahhoz, hogy egy cég, egy közösség jól teljesítse.
Tiszta Hangok Rádió. Az ember által, az emberrel, az emberért.
És vajon azok, akik részt vesznek, egy tanácsadásért fordulnak, azokban, ugye hát az egyben nyilván egy ellenállás, tehát gondolom, egy vezető, hogyha eddig hatalmi pozícióban volt, és ennek a mámorát, hogy úgy nem élvezte, akkor nagyon nehéz egyszer csak azt gondolni, hogy hoppá, kérem, ez itt innentől nem erről szól, hogyha eredményes, és termelékeny, vagy hatékony akarok lenni, akkor innen meg kell változnom nekem. Elsőrendűen, bár legalábbis érzésem szerint, ami a könyvből is kiderül, hogy ez itt biztos más népeknél másképp van, mi a magunkét ismerjük, hogy mi nagyon nehezen tudunk mozdulni egy ilyen irányba. Különösen, hogyha még hát egy vonatkozással is vannak, ami akár filozófiai, vagy bármilyet, Isten őriz.
Igen, ugyanakkor azt kell mondanom, hogy valahogy a magyar népben, vagy a magyar népnek a történetében is egyébként ez a szívgondolkodás, ez, hogy a szív az igazi középpont, és nem az agy, ez benne van. Tehát ha csak így a történelmet megnézzük, akár a hét vezért is, mindig választottak maguk közül valakit, aki vezette őket, de mégis egyenrangú emberek ültek ott az asztalnál. Tehát a magyar történelme mindig az volt, hogy a király is egyenrangú volt a nemeseivel. Tehát ez, aminek itt nálunk meg kell lenni, ez nem idegen, és amikor a vállalkozókkal vagy vállalkozás vezetőivel erről beszélünk, nekik soha nem ezzel van a bajuk. Mindig az a kérdés, hogy hogy tudom én ezt megcsinálni? Mit kell nekem tennem?
Na most, tehát ezekre a beteg részekre való rávilágítás, ez akkor, legalábbis érzésem, akkor jobb, hogyha az illető maga jön rá. Tehát, hogyha ez a tanácsadás erről szól, hogy kívülről segítem.
Az organikus szemléletben dolgozó tanácsadóknak ez egy nagyon fontos feladat, hogy nem szabad tanácsot adni. Tehát mi tulajdonképpen fejlődési folyamatokat hozunk létre az emberekben, és ezáltal a szervezetben, de úgy is olyan ütemben és olyan mértékben, amilyen mértékben ők arra képesek. Tehát senkit nem sürgetünk, és nekinek soha nem mondjuk meg, hogy mit kell csinálni. Csak legfeljebb rávezetjük, hogy vannak alternatívák, hogy ennek ez az eredménye, ennek az, te döntsd el, hogy melyiket csinálod. Tehát a hagyományos értelemben vett ilyen szakértő tanácsadás, hogy én majd kijövök és megmondom, hogy mit csinálja, az organikus szemléletben nem egyeztethető össze. Mert ott mi tiszteletben kell, hogy tartsuk a másik embernek a szabadságát, hogy ő döntse el, mert az ő cége, az ő munkahelye, nekünk csak meg kell mutatnunk a lehetőségeket, és hogyha ő azt választja, hogy az mit érhet el azzal, és sokkal sikeresebb is ezáltal. Tehát ha én onnan elmegyek, akkor biztos vagyok benne, hogy tovább is ugyanúgy csinálja, mert rájött arra, hogy ez neki mit hoz, hogy ez jó, és nem mondja azt, hogy na ez a hülye már megint mondott valamit, aztán nem csinálom meg, most mit képzel ezt, hogy ahogy az általában sok esetben van, hogy születnek gyönyörű anyagok, gyönyörű leírások folyamatot beteszik a fiókba, aztán ennyi, eddig tartott. Tehát a tisztelni a másikat és annak a fejlődési lehetőségeit, ez egy fontos dolog.
Ez az előadás sorozat, amit hát szeretnénk a rádióban minden héten, legalábbis részenként valahogy lejátszani, ez végülis az eszenciája ennek a tanácsadói tevékenységednek, vagy pedig ez egy különleges alkalomból jött létre? Rossz a kérdés.
Kérdés nem lehet rossz, mert az előadásokból nőtt ki ez a könyv. Mert az, hogy milyen alapon dolgozzunk, mi az organikus szemléletnek az alapja, az már úgy az elején, amikor elkezdtük csinálni, és amikor én ezt tanultam, és ismerkedtem ezzel, az kialakult, de az pont a beszélgetéseken keresztül, azokon az észrevételeken, gondolatokon, azokon a beszélgetéseken keresztül, amik ezekben a, hát mi kerekasztalnak neveztük ezt, mert ez egy előadásból és egy utána következő beszélgetésből állt, amiben földolgoztuk azt az anyagot, amit elmondtam, abból született meg a könyv. Tehát a könyvben több van és másképp, mint ami ezekben az előadásokban van. Tehát akit fölkelti az érdeklődését, az nyugodtan megveti a könyvet is, mert az előadás az egy más kontextusban és más mélységben tartalmazza ugyanazt, ami a könyvben van. Egyébként, amit te nagyon jól elmondtad az egész először, semmi olyasmi nincs benne, amit egyetlen egy átlag magyar ember ne tudna. Csak abban a formában, hogy össze van fogva. Mert az ember így működik, ezt mindenki saját magáról tudja. Ezért furcsa egyébként az előadás. Soha még olyan emberrel nem találkoztunk, aki ellenkezett volna, és azt mondja, hogy ez hülyeség, ez nem így van. Olyan volt, hogy fölállt és elment, mert azt mondta, hogy ő nem bírja azt az ellentétet, ami a munkahelye és a valóság között van. Ebben egyszerűen beleült. Háromféle ember volt, igen. Volt, aki ott nem bírt tovább járni az előadásra, mert azt mondta, hogy ezt nem lehet, ezt nem bírja ki. Volt, aki fölmondott, és azt mondta, hogy keres akkor egy olyan helyet, ahol ő formálhat, és volt, aki azt mondta, hogy jó, akkor megpróbálok valamit alkalmazni. Tehát, de olyan, aki ellenkezett volna, olyan soha nem volt.
Hát, mert ráadásul nagyon jól használható, mint egy párkapcsolatban vagy egy házasságon belül. Tehát ezek a dolgok, amik a könyv folyton az jutott eszembe, hogy hoppá, itt vagyok benne egy magánéletben, benne vagyok a saját életemben, és ugyanezeket ha ezt a szemléletet használunk, és ennek a gyakorlatán, akkor ugyanezzel találkozom nap, mint a otthon is.
Igen. Egyébként ott az első fejezet.
Hát az ember ilyen.
Az, hogy egy családnak hogy kell működni, hogy kell nevelni a gyereket, hogy lehet, hogy mi a gyereknevelésnek a három lényeges alapelve? Hogy megtanítsuk szabadon gondolkozni, ez egy kreatív alkotó lény legyen. Kettő, megtanítsuk, hogy szabályok vannak a világban, és csak a szabályok szerint lehet élni, és úgy tud sikeres ember lenni. Három, hogy ha teszel valamit, olyasmit tegyél, amivel nem okozol kárt másik embernek. Ugye? És ez a három az, amit egyébként nem tanítunk meg neki, mert mi a mai szülői nevelési elv, hogy mindent szabad a gyereknek. Leköpheti a tanárt, megrúghatja a mamát, mondhatja a papának, hogy hülye vagy. És semmi következménye nincs.
A szabadságban akar hatolni a másik.
A szabadságban hatolni a másik. Pontosan. És kész. És ettől van az, és ugye ez az egész mai rendszernek ez a baja, hogy szabadság behatol a másik két területre, és ezzel tönkre teszi. Tehát igazán a jó gyereknevelés az arról szól, hogy szabad, kreatív, gondolkodó lény nevelünk belőle, aki viszont tudja, hogy szabályok vannak, és az öreget előre kell engedni, esetleg mitől köszönni kell, ha jön valaki, egyszerű szabálytisztelő emberként. De nem ilyen szolgai módon, ugye, hanem a kreativitását használja arra, hogy milyen új szabályokat alkossunk, amiket aztán majd be tudunk tartani.
Mennyire szép dolog ez, nem? És az emberek három dolgot kell megtanulnia.
Jaj,
járni, beszélni és gondolkodni.
Én kész. Egyébként érdekes, hogy volt még egy negyedik fajta ember, és igaz, ezt elfelejtettem mondani. Az a negyedik fajta, aki azt mondta, amikor így egy előadásnak a végén voltam, hogy de hát ezt nem csak a vállalatnál, hanem ezt valahol az országban is meg kéne valósítani, és akkor milyen jó lenne. És tulajdonképpen azért mondom azt, hogy családban, vállalatnál, országban, az egész világon, ez az, ami az egészséges emberi közösségnek az alap.
Hát nagyon érdekes volt, és teljesen megértettem ennek a lényegét, bár én beleszülettem ebbe a dologba, de hogy nagyon szépen vigyázol a könyvben is, meg gondolom máshol is, hogy azért egy bizonyos ideig menjünk vissza ennek a személetnek a történelmi hátterében, tehát odáig.
Ja, most itt a Steinerre gondolsz?
Nem megyünk vissza soha.
Igen, mert a Steiner az azt mondta, hogy ő tulajdonképpen nem kitalálta ezt a dolgot, csak megfogalmazta az ember számára azt az ősi törvényt, ami mióta az ember a Földön él, mindig is működött. Tehát ez, mióta ember van és az ember él, azóta mindig hármas tagozódású volt. Ő csak azt mondta, hogy a 21. századi, vagy a 20. ugye, akkor még a 20. századi, hogy a 20. ember számára érthető formában megfogalmazza ezt, mert meg kell értenünk, mert különben bajba leszünk később. Viszont a Livgrundnak pont ez volt a lényeg. Ő azt mondta, hogy az antropozófiát nem úgy kell előadni, mint ahogy ezt egy csomó antropozófus csinálja, hogy itt a szellemekkel dobálózó, hanem gyakorlati, az emberek által használható dolgokat kell adni. Nem az a cél, hogy te felsorold a hét hierarchiát egymás után, hanem az, hogy az életedben megvalósítasz valamit, és nem is kell tudnod, hogy az antropozófia, de harmóniában vagy a világgal és az emberrel. Tudatos cél volt egyébként. Persze, ha valaki megkérdezi, akkor annak megmondom, de én nem akarok hivalkodni itt azzal, hogy most én tudom, hogy...
Köszönöm szépen.